A nemrégiben elhunyt Dunai Tamás színművészre emlékezünk. A riportot Molnár Péter és Borsovszky Tibor készítette 2020-ban.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dunai Tamás színművésszel, Borsovszky Tibor és Molnár Péter beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Nagy szeretettel köszönti a kedves hallgatókat a két műsorvezető riporter,
Borsovszky Tibor
és Molnár Péter. Vendégünk a stúdióban Dunai Tamás, Jászai Mari díjas színművész, érdemes és kiváló művész. Mi a beszélgetés előtt Tamással beszéltünk, és megengedte, hogy tegeződjünk, amit külön is köszönünk neked. Szervusz, és nagy szeretettel köszöntünk a rádió stúdiójában.
Szervusz, Isten hozott.
Arról szeretnénk beszélgetni majd, hogy melyik az a szentírási idézet, ami a legközelebb áll a szívedhez, mikor és hogyan döntöttél a hivatásod mellett, és a hitéletednek mik a legfontosabb állomásai. Az első kérdés Borsovszky Tibor, riporter, kollégám, barátom fogja feltenni neked. Parancsolj, Tibor!
Köszönöm szépen a szót. Kedves Tamás, engedd meg, hogy szokásunkhoz híven egy szentírási idézetet kérjünk tőled a Mária Rádió hallgatói számára. Parancsolj!
Azt az idézetet választottam, hogy bizony mondom nektek, hogy aki Isten országát nem úgy fogadja, mint a gyermek, az nem jut be oda. Édesanyámmal mentem életemben először iskolába, és nagyon esett a hó. Fogtam a kezét, becsuktam a szemem, és azt mondtam, hogy nyugodtan rábízhatom magam. Csodálatos érzés volt. Ezentúl én csak a gyerekséget tudom elképzelni, és nem csak azért, mert félek a játszani nem tudó emberektől, hanem egyáltalán a gyermekség, ez a legfontosabb. És mikor először mentem haza hittanról Mohácson, a barátok templomából, akkor rátérdeltem a farakásra a tűzhely mellett. És fájt a tértem ott élesen. Édesanyám odajött és megkérdezte, hogy mit csinálsz, Tamár? Gondolkodom, miről? Jézusról. Hogy mi fájhatott neki és hogyan? És a farakáson térdelve próbáltam megérteni, hogy mi az, hogy a fájdalmat el lehet viselni. Az a naivitás, az a tisztaság, ami egy gyermeket jellemez, az kéne, hogy jellemezzen mindannyiunkat, ez nem mindig van így, de törekednünk kell rá. A rózsafüzért a naptáromban hordom, és hogyha van egy fölöslegesnek látszó pár percem, akkor egy tizedet elmondok belőle. Köszönöm a jó Istennek, egyáltalán itt lehetek. Nemrégiben fedeztek föl egy vakbelet nálam, úgyhogy nem tudtam róla. Mert szedtem egy antibiotikumot más ügyben, aztán jogosítvány hosszabbítás miatt bementem, és azt mondta a doktor, hogy maradjon is itt. És azonnal kivették a vakbelet, másnap reggel közölte, hogy ha 3 órát késünk, akkor valószínűleg már nem beszélgetünk. Úgyhogy én kaptam egy új életet, ezt is köszönöm a jó Istennek.
Nagyon szépen köszönjük, amit elmondtál. Megkérnélek, hogy mesélj a gyerekkorodról, a szüleidről, az iskoláidról. Mik voltak azok a meghatározó pillanatok az életedben, amik a pályádra vittek, és neked a mai napig emlékezetesek? Parancsolj, Tamás!
Nagyon nehéz összefoglalni. Mohácson jártam iskolába egészen érettségiig. Tanultam hittant, ott jártam templomba először, ott éltem, ott szedtem össze összes élményemet mindennel kapcsolatban. Csodálatos tanáraim voltak, Lili Pista bácsi volt az osztályfőnökünk, Kövesi Józsefné, aki Németh Lászlóval is levelezett például, ő volt az irodalom tanárunk, és a zene, az irodalom és a hit alapjait Mohácson szereztem. Nagyon komoly zenei élet folyt a városban egyébként, szimfonikus fúvós és Dixieland zenekar is működött, és én mind a háromban volt szerencsém egy kicsit működni, mert először harmonikázni tanultam, aztán klarinétozni, és egyszer csak valahogy úgy hozta a sors, hogy bekerültem a zenekarokba, és együtt játszottam nővéreimmel, osztályfőnökömmel és édesapámmal. Mindenki ott zenélt. Csak édesanyám nem zenélt. Ő az 5 gyerekkel el volt foglalva egy kicsit, úgyhogy amellett...
Na most már tudom, hogy 5-en vagytok testvérek.
5-en voltunk testvérek, és aztán, mikor édesanyám meghalt 1963-ban, apám 5 gyerek miatt újra nősült, és lettünk még 2-en, úgyhogy 7-en voltunk végül, igen. Csak a hölgy már hozta a 2 gyereket. Így lett egy öcsém is, meg egy még egy nővérem, hogy tudjak választani.
Persze.
Úgyhogy érdekes, és nem választottam. Nem választottam, mindegyiket szeretem.
és milyen iskolákba jártál, amíg arról mesélnél?
Az állami általános fiúiskola, így hívták akkor a Dunaparton, akkoriban szovjet hősi emlékmű mellett egy nagy vörös csillag volt a tetején, amit 56-ban láttam, ahogy a teherautóval hogy húztak le. Tehát akkor ugye leáncigálták mindenről.
A mint a Sztálin szobrot.
Persze. Tehát ez akkor Mohácson nagy esemény volt.
Igen.
És csak fiúk jártunk oda. Ácsingúztunk persze a lányok után, akik a Szabadságtér másik oldalán voltak a lányiskolában, ahol most a busójárás van, ugye, ami világörökség része. Igen. Mi a Dunaparti fiúiskolába jártunk, ott volt közel a templom is, tehát úgy minden úgy jó persze. helyen volt, és ott laktunk, viszont a lányiskolához közel laktunk, tehát azért az jó volt. Aztán a gimnáziumba, Kisfaludi Károly gimnáziumba jártam 4 évig, ott tanultam a franciát, ott kezdtem el szavalóversenyekre járni, megnyertem a Keszthelyi országos szavalóversenyt. És akkor kaptam a zenei alapokat Tornai Ferenc klarnét tanártól, igen, aki később Salzburgban játszott. Tehát az alapok mindenhol, ugye, milyen cserébe ülteted a virágot?
Hát ez meghatározott.
Én Mohácsi cserébe ültettek engem, igen. És tele volt energiával, tele volt erővel, tele volt hittel a dolog, és enélkül nem nagyon érdemes élni.
Ez így van.
Ugornánk egyet a kérdésekkel, hogyha megengeded. 1973-ban úgy tudom, hogy te Szegeden végeztél magyar-francia szakon a Bölcsészettudományi Egyetemen. A kérdésem az lenne, hogy mi inspirált arra, hogy a bölcsészkarra jelentkezzél?
Nagyon egyszerű a helyzet. A Lili István tanár úr személye volt az, aki velünk elhitette, hogy az irodalom mellett a francia nyelv az, ami érdemes és lehet közlekedni, fantasztikusan beszélt franciául, és olyan hite volt. Ő börtönben ült egészen 1963-ig az 56-os tevékenységei miatt. Tehát kiállt és elmondta a Nemzeti Dalt akkor, amikor nem lett volna szabad elmondani, és ezért börtönbe került. Mi voltunk az első osztálya a börtön után. És az az emberi tartás, az a egyenes gerinc, az a kinézet szinte predesztinált arra, hogy az osztály 20-valahány tagjából majdnem mindenki a francia nyelvvel kezdett el foglalkozni, aztán én francia-magyarra kerültem természetesen a Szegedi Egyetemre.
De már 1967-től úgy tudom, te a Szegedi Egyetem színpadán dolgoztál, mint színművész jelölt vagy.
Hát 1 évig katona voltam Hódmezővásárhelyen, gépkocsizó lövész, mint egyetemi előfelvett. Golyószórós voltam, mert olyan szép, hosszú, magas volt. A fekve tölcsöt a mai napig 18 másodperc alatt végig tudom hajtani, végre tudom hajtani.
Nem vagy egyedül ebben, nekem is megtanított.
Golyószórós voltál? Te a lábad szét tudod, és hasra vágod magad, és a rakasz fel.
Fekve tölcs, egy-kettő.
Benne voltunk mi is.
Abszolút voltatok katonák, úgyhogy akkor ebben az időszakban. 4 évig jártam a bölcsészkarra, francia-magyar szakra, és Pál István akkori amatőr társulat vezető, szinte profitai Krisztus külseje volt, 3 színű szakálla, majdnem mint neked, Tibor. Nagyon szép szakálla volt, és nagyon nagy tekintélyt tudott tartani. Nagyon modern színházi eszközökkel dolgoztunk, a Szegedi Nemzeti Színház profi színészei és az amatőr színészek együtt. Így aztán bejutottunk az országos Ki mit tudra 1976-ban, nem, 72-ben, és 72-ben fölvettek a színművészeti főiskolára utána, és még levelező szakon fejeztem be a Szegedi Egyetemet bölcsészkaron. És akkor, mikor 76-ban végeztem, akkor szerződtetett a Madách Színház.
Ki volt és mikor vették rajtad észre, hogy ilyen Isten áldott a tehetséged van a színészethez, a színészmesterséghez? Ha meg tudod ezt határozni.
Megpróbálom meghatározni. Kövesi Józsefné volt az első, aki, mint említettem, a gimnáziumban Német Lászlóval is levelezett. Nagyon-nagyon nagy alapokat adott, és megtanította a magyar mondatelemzést. Az összes beszéddel kapcsolatos díjamat neki köszönhetem. Egyszerűen megtanította, hogy hogy épül föl egy magyar mondat, mik az alanyi mondatrészek, mik az állítmányi mondatrészek, mi a fontos egy mondatban, és hallgatva a mai műsorvezetők egy részét, tisztelet a jelenlévő kivételek, elég nehezen értem, hogy ők valaha is tanultak volna nyelvtan. Tehát Kövesi Józsefné, Szinetár Miklós a másik, aki fölfedezett.
Persze, nem is akármilyen egyéniség.
Szinetár Miklós 4 évig geggyölt engem a főiskolán, tehát terelgetett jobbra-balra, és aztán Ádám Otto 3. éves koromban már Besenyei Ferenc fiát játszottam színdarabban, és akkor utána nagyon-nagyon sokáig tanultam a mesterséget, és akkor aztán később lassan-lassan terhelődtem a színházzal.
1976-tól voltál ugye a Madách Színháznak így a tagja, van, erről van. Beszéltünk, de én most egy nagyon érdekes dolgot szeretnék megemlíteni, hogy te gyönyörűen beszélsz magyarul.
Nagyon szépen szabad köszönöm.
Ezt mondanom, és egy nagyon érdekes dolgot olvastam rólad, hogy 96-tól háromszor voltál kín a BBC világszolgálatnál, a magyar adásnál, mint állandó munkatárs, hogy beszédkultúrával foglalkoztál és tanítottad az ottani riportereket. Ez így van, Tamás?
Ez így van, de hát a véletlen Isten fedőneve, ha nem akarja magát
van,
megmutatni.
Így van.
Úgyhogy ez egy véletlenen múlt. Rátóti Zoli forgatott a Afrikában Bújtor Istvánnal.
Igen.
És ezt a Rejtő Jenő filmet biztos ismeritek.
Igen.
Nádasi Mirtil pedig kint élt Londonban, és meghívta Rátóti Zolit, hogy kísérje őt gitáron egy ottani püspökségen előadandó műsor kapcsán. Zoli nem ért rá, és azt mondja, Tamás, kimennél-e te? Hát mondom, persze. Kimentem, ott ültek a BBC munkatársak, azt mondták, hű, ez szépen beszél, gyere ki, így jött a dolog. Tehát tulajdonképpen én nem törekedtem, nem csináltam
ezt
semmit,
tudom,
csak beszéltem. És a beszéddel...
De ez pont elég volt,
és akkor, hiszem. És a pongyolává váló stílust próbáltam magyarosítani Angliában.
Nagyon sok színházi szereped van. Melyik az a színházi szerep, amely a legkedvesebb neked? Inkább drámai jellegű szerepek fekszenek neked, vagy inkább más jellegű?
Én szerintem a katarzis nélkül nem érdemes nagyon élni. A színésznek, ha egyáltalán van a reprodukáló művésznek valamilyen funkciója, akkor az az, hogy tisztítsa meg a lelkeket. Na most ez a dolog megadatott nekem az Ember tragédiája Ádám szerepében, amikor Huszti Péteréket fiatalították, és leváltott egy másik generációt, tehát Huszti Péter Juhász Jácint Almás Éva trióból, egyszer csak lett Bence Ilona Dunai Tamás Gáti Oszkár trió, és így lett a tragédia. Később aztán a Gáti Oszival még cseréltünk is, tehát én lettem Lucifer is. Tehát az az öröm is megadatott, hogy a csak jó, naív, tökéletesen előrevívő Ádámot, és a mindenben kételkedő Lucifert is átgondolhattam az életem folyamán. Ez prózailag, ez a legnagyobb, zeneileg pedig a Tevje. Hegedűs a háztetőn Tevje szerepe Besenyei Ferenc után, tehát ez egy nagyon, és Huszti Péterrel váltva. Tehát ez egy akkora feladat volt, hogy aki ezt el tudja játszani, az körülbelül a Lír királyt is el tudja játszani. Úgyhogy nagyon nagy hitet és önbizalmat adott, hogy tudtam beszélgetni a Jóistennel a nyílt színen. Nekem ennél nagyobb élmény nem kellett, hogy nem a reflektorban néztem, hanem azt mondtam az Isten szemébe, mint ahogy azt a filmen szereplő is teszi, hogy na most Istenem, itt vagyok, tessék, nézd rám, ez vagyok, így, ahogy vagyok.
Te Tamás, és a kabaré műsor, vagy a kabaré műfaj az nem áll hozzád közel?
Tulajdonképpen voltam rádiókabarékban, tehát az egyrészt olvasós dolog, tehát nagyon pillanatnyi, és elszáll, mint a Tiszavirág a kabaré egy kicsit olyan számomra. De természetesen komédiákat imádok játszani, mostanában is megyek Kecskemétre, és Sinkovics Imre szerepét játszom a Társasjáték New Yorkban című darabban, amit régen Tolnai Klárival játszott. Jó feladat. Hát jó érzés oda járni, mert olyan szerepeket kapok, amit annak idején Páger Antal, vagy Márkus László, vagy Vilicsi Tivadar, vagy ilyenek játszottak. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy Kecskemét kulturális életében így módon részt vetek. Most lesz Nemzeti Színház Kecskemét.
Nagyon sokoldalú ember vagy. A színészmesterség mellett, hát én nem tudom, hogy az amatőr jó kifejezése, de jó. Te zenélsz is.
Igen.
Milyen hangszerrel játszol, és úgy tudom, hogy több együttesbe is.
Hát nagyon nagy ajándéka a Jóistennek az, hogy ilyen módon, ha csak elröppenő módon is, de kifejezhetem magam. Spekulálok azon, hogy írni is kéne, mert az megmarad. Festeni nem tudok, ugye, de írni tudok valamennyire. A hangszerek, a harmonikával kezdtem, rögtön a klaviatúra mellett a fekete gombokkal megtanultam, hogy milyen hanghoz, milyen akkordok valók, dur, mol, szeptim, szűkített, stb. Tehát a fülem kisgyerekkorom óta hozzászokott ahhoz,
persze,
hogy milyen, ezért könnyű improvizálni. Egy bizonyos igen szint fölött most már jól improvizálok. Klarnéttal is és szakszival is. Tehát megtanultam klarnétozni, megtanultam szakszizni. Szakszizni jó sokáig nem, és aztán, amikor körülbelül 15 év kihagyás után, mert ugye a színészet eléggé lefoglalt, tehát az Angiverától kezdve a nem tudom, hogy hatalmas filmekig, 24 órás tevékenység plusz 3 gyerek, akiket óvodába hordani, meg nem tudom, mi mindenféle.
Most már ezt is tudjuk.
Hát, 3 gyerek, és 6 unoka, úgyhogy mindenkinek, mindenkinek van 2. Szóval akkor nagyon 24 órából 48-at értem, úgy érzem, és néha 4-et aludtam, vagy 5-öt, de nem baj, az ember majd alszik. Majd alszom én, majd később alszom.
Igen, ha lesz rá módon.
Így, ha lesz rá módon. Úgyhogy nem aludtam eleget, de nagyon-nagyon gazdag és nagyon-nagyon intenzív életet éltem. Hála a zenének. A színészzenekar az kicsit később jött. Bubik Pista egyszer megszólított, hogy te, hallom, hogy te tudsz szakszizni. Mondom, szakszizni nem, de klarinétozni, igen.
Igen.
És hát az majdnem olyan, mint a szakszim. Igen, nincs is szakszim. Majd kérünk. Kértünk, és akkor így alakult el az a dolog. Úgyhogy azóta ez is szépen fölfejlődik.
És még 2 együttesbe is játszol, ha még ezt a 2-t megemlítenéd.
Hát a Budapest
Dixieland.
Igen, a Budapest Dixieland Band az most éppen már átalakulult, és ugye Benkó Sándor halála után 4 tag átment a Benkó Dixielandbe. Tehát ők az ősében játszottam gyakorlatilag.
Igen, igen.
És most pedig a Budapest Klezmer zenét
is játszol.
Klezmer zenét, és ez egy nagyon izgalmas.
A Kohány Pistiékkal, ugye?
Így, ahogy mondod, én beiratkoztam 70 éves fejjel a Tóth Aladár zeneiskolába.
Zeneiskolás is van.
Igen, igen, muszáj, hát hogy mondjam, az embert, ha valamit komolyan akar csinálni, akkor az ABC-nél kell újra kezdeni.
Ez igaz.
Még a szerepet is úgy kell, járni is, Toszka módjára kell megtanulni, aki Toszkát játszik, vagy bármit. Úgyhogy nem tudom, hogy ez így elég ez egyelőre szakmailag, nincs vége.
Ebben biztos voltam, hogy ez csak
amelyik növény nem hajt levelet, az elpusztul.
Ez így van.
Én szeretnék még levelet hajtani.
Így van, és ilyen ez még koromban. Csak a kezdetén úgy érzem, és persze. Remélem, hogy mint zenészt is.
A civil máriákról esetleg szót ejthetünk majd valamikor? Vagy
most.
Persze, nyugodt,
mert hogy nem csak Szűz Máriához kötődöm én hittel, ugye itt a rózsafűzér
igen,
az asztalon.
Igen, ezt tanúsítjuk.
Előtte miért a stúdióban.
Nem is akármilyen rózsafűzér.
János Pál pápához kapcsolódó az ő jelvénye
igen,
volt,
igen.
És itt van az ő arcképe is. Igen, akkor igen, még pápa igen. Volt, hiszen itt elhoztam
sőt,
ezeket a kellékeket. Sőt, még a
belépője jegyet is mutattad nekem.
1991. augusztus 20-án, kedden, 10 órakor, kérjük a Szentmise kezdet előtt 2 órával foglal. R7-es szektor 2325-ös székén ültem. Ez nekem emlék.
Így van.
De nem csak Szűz Mária, hanem 2 civil Máriát hadd említsek meg, akik a Mária Rádió rendszeres hallgatói. Minden nap misét hallgatnak mind a ketten, és mind a kettőt Máriának hívják.
Igen.
Az egyik Szalavári Marika, Tiszavasváriban egy öregek otthonában van. A Madár Színház volt telefonközpontosa. Ő a 20. század szentje. Ágyhoz kötött, mikor átment a telefonközpontból a Hársfa utcai lakásába, elmentem hozzá, azt mondta, bekopogtam, azt mondta, várj, fölveszem a tűsarkumat, ez a műlába volt. Addigra már. Tehát olyan humorral viselte igen, a szenvedést, igen. Amit csak a szentek tudnak. Így a másik Tarmari, aki 75 éves korában szállt ki a sugójukból, a Madár Színházban súgott 50 évig, és ő egy tanúságtevő. Van egy Kis Csodák című könyve, van egy a Pándipiri Lisztdíjas énekesnővel egy Ave Mária című műsora,
igen.
Ahol a templomokba, plébániákba ingyen mindenféle hit tanúságtételt tettek, és most már sajnos nem nagyon vállal ilyesmit, mert a kor előre haladt. Ha nekem bármi lelki gondom van, és persze. Fölhívom valamelyik Marikát, élő igen. Marikát, igen. Nem igen. A Mária Rádiót, csak az élő
értem,
Marikát,
értem.
Ők élő Marikaként mind Szűz Mária segítenek. És édesanyám helyett, aki sajnos már nincs, igen. Pótolólag tenyerükbe vesznek, és mintha Isten tenyerén lennék, úgy érzem igen. Magam.
Kedves hallgatóink! Engedjék meg, hogy Dunai Tamás művész úr néhány gondolatát megosszam önökkel. Az a jó színész, aki nem a könyvekben, hanem az emberek szívében marad meg, és annál nincs nagyobb dolog, amikor a néző egy előadás után azt mondja, hogy amíg él, nem fogja elfelejteni. Úgy gondolom, az ilyen pillanatokért érdemes élni.
Köszönöm szépen, hogy ezt az idézetet megkerested és kiválasztottad. Én bevallom, hogy nem is emlékszem rá, hogy milyen szépen fogalmaztam még fiatal koromban. De ezt a hitvallást azóta is vallom. Elröppenő művészetet csinálunk. Mi nekünk a filmszalag, a rádió, a CD vagy a TV néha megörökít, de az is csak egy pillanata annak, amit az évek során fölhalmozunk. Úgy szoktam mondani, hogy beengedjük magunkat, egész személyiségünket. Egy mozsárba összetörjük egy kicsit, megkeverjük, és újra odaadjuk, azt, amit a Jóisten nekünk adott. És én csak edény vagyok, és amit súgnak, amit a Szentlélek súg, azt odaadom, odaöntöm, és kész. És nem is nagyon válogatok. Ami jön, azt én elfogadom. Amit tudok, azt meg visszaadom.
Engedd meg, hogy a legutolsó kérdést, ami szerintem a legnehezebb is egybe, feltegyem neked, hogy a hit a Jóisten. Mit jelent neked a mindennapjaidban, és mennyire határozza meg az életedet, Tamás?
Teljes mértékig. Szeresd Istenedet teljes szívedből. Tehát egyszerűen nem vagyok egy kirakat hívő. Én ezt magánügynek tekintem, belül senkire nem ráerőszakolva a hitemet, nem vagyok iszlám, hanem keresztény. Hanem akarom erőszakkal terjeszteni a hitet. Csak egyszerűen igyekszem a reggelemet imával kezdeni. Az Emmauszi piarista könyvet tanulmányozom, az aznapi evangéliumot elolvasom, meg a kommentárt is. Este pedig megnézni és megkérdezni, hogy Istenem, jól csináltam vagy?
Persze.
És kész, ennyi. Aztán, ha lehet, akkor vasárnaponként misére megyek.
Kedves hallgatóink, a mai nap vendégünk volt Dunai Tamás színművész. Isten áldja meg művészi életútját.
Köszönöm szépen.
Én meg szeretnék, Tamás, Tibor barátommal együtt tőled elköszönni, és köszönjük szépen az interjút, és a kedves hallgatóktól is természetesen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenki. Amen.
Köszönöm szépen.
Én is.
Hitvalló című műsorunkban a nemrég elhunyt Dunai Tamás színművészre emlékeztünk. A riportot Molnár Péter és Borsovszky Tibor készítette 2020-ban.